17. fejezet. Mondtam már, hogy a csizmámat magam tisztítom, mondta Bólyai Farkas korholóan. Dani zavarodottan fogta kezébe Bólyai két fényes csizmáját, melyet úgy kipucolt, hogy a professzor úr ugyancsak megborotválkozhatna a tükrében. Hagyja instálom. Eleget takarította a professzor úr őket, mentegetőzött Dani. Szól a kollégium csengője. Hívják Bólyai Farkas professzor urat órára, de ő nem megy. Már nem kell mennie. Nyugalomban van. Hiába. Elmúlnak a dolgok. Üres lett a katedrája is. Vajon ki fog a helyére ülni? Oda, hol közel fél évszázadig ő tanított. A dolgok folynak, mint a maros vize. Beesteledett. Hogy is írta Gaussnak? Mindkettőnk számára a földi játék utolsó felvonása következik. De neked, ha legördül a függöny, az örökké valóság tapsol. Én megelégszem azzal is, ha azután, hogy sorsunk hű kísérője, a harang elhangzott a föld szélén, még kő sem beszél többé rólam. A maros folyik tovább, és az élet is az alkonyban nem fáj annyira, mint az élet delelőjén és delén. Alkonyodik. Egyedül van. Csak Dani van mellette. Anikó már halott, Szotyori is elment. Köteles is végét járja. Hír, dicsőség, csak annyi, mint a maros vízének egy-egy fodrozása. Bizonyosság csak az örök végtelenség. Itt van utolsó műve előtt. A Kurzer Grundriss. Matematikai végrendelete. Összefoglalva benne minden, amit a tentámen alapgondolata. Neve nincs rajta. Őt már nem bántják a hiúságok. Egyedül van. De az emlékek birodalmában nincs egyedül. Nem fáj, hogy nem jutott többre, hogy a tentámenjét makulatúrának használják. Hogy művei nem vitték a világhír olyan magasságába, mint Gausst. Csak fia fáj néha. János. Gergellyel nincs baj. Gazda ő. Egész ember. Parallellák, matematikai problémák nem zavarják békéjét. A háború dúlása után rendbe szedte, virágzik a Bólyai birtok. Nem úgy, mint Domáld. Ezt földulták a harcban. Falai üszkösek, látni többé nem akarja azt a helyet. Bólyai Farkas szeme egy pontra mered. Fapohár van ott. Ifjú álmainak temetője. Nincsen benne más, csak maroknyi hamu, papírpernye, amit ő égetett el nyári éjszakákon. Csak ő tudta, hogy mi volt abban a halom papírban. Az ifjúsága. Versek, miket annak idején Kolozsvárt írt kemény Clarisshoz, azután Benkő Zsuzsannának Domáldon az első nyáron. Nézi Bólyai Farkas a fapoharat, és szeme megtelik könnyel. Nem fáj ez ma már. Megszelidült a bánat. Ősz van, október vége. Alkonyodik kint is, bent is. Tűnődéséből a kapudöngése rezzenti föl. Kinéz hunyorogva, Brassai jön tán. Jó hű öreg barátja, beszélgetőre. Ó, annyi beszélgetni valójuk van. Amíg lehet, el kell mondani egymásnak. Jön Brassai, fehérlő szakállal, de pirosló arccal, és mosollyal öreg fokhíjas száján. Fiatal vagy te, hiába. Látom, milyen gyorsan lépegetsz. Nézd meg engem, alig tudok járni, szólalt meg Brassai. Fiatal. 8x immár életem tábláján. feleli Bolyai Farkas. Úgy tanítottál volna még, mint a pinty, folytatja Brassai. Tanítani. Épp úgy tudnál, mint 30 esztendővel ezelőtt, szólt Brassai szemrehányással. Tanítani szeretnék, de nem a kijárt, megszabott úton, mondja Bolyai Farkas rejtélyesen. Brassai kérdőn néz rá. Kormánytól javallott könyvek szerint ilyen öreg lábakkal bandukolni a barázdában nem öreg ökörnek való, feleli Bolyai kesernyés mosolyjal. Úgy megjárja veled a tekintetes egyházi főtanács, mint még senki mással. Te még 20 esztendeig is fölveszed a járandóságot, és el is éled, vigan, mondja Brassai kedélyes kötözködéssel. Á, meg kell adni az egyházi főtanács nemes módon járt el vele szembe. Teljes járandóságot és lakásának meghagyásával engedte őt nyugalomba. Csak fizessék, úgyis elég fösvények, tette hozzá Brassai. Hanem most? Elharapta Bolyai Farkas a mondatot. Brassai kérdőn ránézett. Vajon kit választanak meg utódomul? Brassai hümmögött. Meg kell adni. Elég komoly gond ez. Kit találnak az urak Bolyai Farkas méltó utódjául? Olyan, mint te voltál soha, szólt Brassai. Valaki azért van. Megint elharapta a mondat végét Bolyai Farkas. Ki az? Sürgeti Brassai a választ. Fölhajzott kíváncsisággal kérdőn néz Bolyaira. Csak egy volna, ki méltóan töltené be helyemet, és az én megnyugvásomra, de az... Mondd ki már, no! Látszik Bolyai Farkas arcán a tétovázás. Homlokán szaladgálnak a ráncok, Brassai biztatóan néz rá. A fiam. Brassai ámulva nézett rá. Hát, az a legnehezebb, szólalt meg Brassai hosszas hallgatás után. Tudom, feleli Bolyai. Tudománya nagy, de elrontotta magát, mondja Brassai komoran. Ő tud mindent. Mindent, amit én, többet is, jobbat is, jobban is, szólott Bolyai. Haragszanak rá, mindenkit megbántott, félnek tőle, hóbortosnak tartják, nem katedrára való embernek. Aztán azon felül is nagy neheztelés van ellene, tudod, még a megszállás idejéből, 48-49.
Miért?
Kérdezi Bolyai Farkas megütődve. Amikor rettegve bújt el mindenki, ki igaz hazafi, ő kardjával oldalán járt igen büszkén, Gedeon altábornagy menlevelével a zsebében. Bolyai Farkas megdöbbenve nézett Brassaira. Megvillant előtte, hogy fiát árulónak tartják. Azt hiszik, hogy a haza ellen tett valamit, és ezért tarthatta meg kardját, és járhatott szabadon. Tehát még a sötét gyanú is lappang a városban fiával szembe, a többi pletyka és gyűlölködés alja sunyi módon meghúzódva minden sarkon. Alávalóság! Föltételezni az én fiamról, egy tisztről! Szólalt meg Bolyai, fölháborodottan. Én nem hiszem. Én a világon semmit se hiszek ebből, de ki tudja megfékezni a gyanú orv támadásait? Mentegetőzött Brassai. Azért nem bántották, mert császári tiszt, ki soha nem politizált, magyarázta Bolyai. Nem. Ez a titkolt reménységesen válhat valóra. Igaza van Brassainak. Fia nem katedrára való. Ki tudja, mire való. Úgy látszik, csak a meddő, végzetes hadakozásra, amibe beleüli csodálatos eszének még megmaradt világosságát. Most Lovacsevszkivel hadakozik, és Gausszal tovább veszettül. Nem jön hozzá, nem jön errefelé, Csak leveleket küld neki, amelyekben bizonyítgatja, hogy azokat a problémákat, amelyeket Gauss megoldhatatlannak nyilvánított, ő meg fogja oldani. És Slobachevsky csak úgy tudta művét megírni a paralellákról, hogy elolvasta az ő appendixét. Kellett olvasnia, de hiába, mert nem jutott el a megoldásig. Bolyai Farkas nem hiszi ezt Slobachevskyről. Ő tudja, hiszi, hogy a nagy orosz matematikus fiától függetlenül írta meg könyvét a paralellákról. Ha nem így volna, akkor Gauss sem állott volna Slobachevsky mellé. Mikor volt nálad? Kérdezte Brassai. Már régen nem volt itt, illetve beteg. Nyögve húzódozva mondta ezeket Bolyai Farkas. Brassai megértette. Farkas és fia között továbbra sincs meg a régi viszony. Én nem tehetek róla, szólott Bolyai olyan hangon, mintha magába beszélne. Te nem tehetsz róla, igaz? Erősítette Brassai. Nem fösvénységből húzódtam a kaució megadásától, de kötelességem volt Gergely érdekeire is gondolni. Aztán az asszonyt is sajnálta. Hogy szenved mellette? Mert nem való neki asszony. Senki sem, gyermek sem, ő maga sem való önmagának. Gondoltam, az asszony csak elhagyja végül. Heves mentegetőzéssel mondta mindez Bolyai Farkas. Brassai megértően, helyben hagyóan bólintott rá. Gergely beleegyezésére aztán adtam volna kauciót, de közben felfordult a világ, jött a forradalom, és én nem tehetek arról, hogy emiatt nem sikerült, tette hozzá Bolyai Farkas. Igaz, nem való neki gyermek sem, szólalt meg Brassai. És kettő van, felelte Bolyai keserűen. Fiát hazahozatta Szebenből, és hallom, odaadta Inasnak Segesvárra, folytatta Brassai. Én az élet dolgaiba belenyugszom, válaszolta Bolyai tűnődő hangon. Dani jött be kérdezni, hogy mit eszik a professzor úr ebédre. Ne hozzon-e az oroszlán fogadóból ebédet? Nem kell. Bolyai Farkas almát ebédel. Almát meg fekete kávét, mint olyan gyakran. Brassai elment. Bolyai Farkas fáradtan könyökölt el íróasztalán. Hiába. Lehetetlen, hogy Jánost professzornak válasszák az ő utódaként. Pedig ez a vágy gyakran kísértette titkon. De ez sem sikerült. Mint annyi sok más. Csak egy bizonyosság van, ami sikerülni fog. A halál. Így tűnődik elkönyökölve Bolyai Farkas. Nem kell már bevenni a kollégiumba. Csinálhatja maga munkáját, ami még hátra van. Így tűnődik elkönyökölve Bolyai Farkas. Nem kell már bemenni a kollégiumba. Csinálhatja a maga munkáját, ami még hátra van. Azt elvégzi kötelességgel és szorgalommal. Tanít ő, és dolgozik. Még csak ki nem huny élete ereje. Ott van még a remény benne, minden kudarcok után. Az a remény is, hogy János fiával is megjön a kiegyenlítő béke. Nem. Még sok dolga van. De kiszámítani nem lehet. Nem az ő akaratától függ, hogy mennyit és mit végezhet el. Könyököl íróasztalán, az is rozzant már. Élete termése, gyümölcse itt halmosodik az öreg íróasztalon. Fölötte szembe vele ifjúságának emlékeztetője. Gauss és Schiller képe. Függnek a falon, egymás mellett. Megint jön valaki, csapódik a kapu, a zajra fölfigyel, föl is áll nyomban. János felesége jön. Nem látja tisztán, amint kinéz az ablakon, de érzi. Valóban. Orbán Rozália nyit be. Ő néha eljön hozzá panaszkodni. Megint bizonnyal panasza van. Csak nagyobb baj ne történjen. Csak ne feketítse tragédia öreg napjait. Elég volt már a katasztrófákból, gyászból, búbánatból. Valami baj van? Kérdi riadtan Bólyai Farkas, amint belép az asszony. Megjött, mondta ezt elfulladva. Bólyai Farkas nyomban tudta, miről van szó. Katonai parancsnokságtól megjött a válasz a házassági kérvényre. Elutasították, mondja az asszony. Nem érződik kétségbeesés az asszony hangjából, inkább belenyugvás a dolgok változhatatlanságába. Már nem bánom, teszi hozzá. Bólyai Farkas lehajtott fejjel bűnbánóan áll Orbán Rozália előtt. Igen, az asszony élete. Vidám nyári nap alig, ha sütött rá János mellett. Itt áll előtte az asszony. Szemefénye megtört, hangja tompa, unokáinak anyja, fiának élettársa. Bűnbánatot érez Bólyai Farkas, amint áll előtte az asszony. Most hirtelen, marcangolva belekap az érzés, hogy az ő hibája miatt történt ám minden. Ha ő annak idején adta volna a kauciót, talán másképpen történt volna minden. Ő már vezekelt érte. Sajnálom, szólt Bólyai mély fájdalommal. Mindegy, feleli Orbán Rozália. János, mit mondott? Kérdi Bólyai. Ő nem szólt semmit. Most hirtelen felviharzik az asszony. Fölnyílik panaszának zsilipje, és ontja a sírós szavakat. Verekedik, mondja feltörő zokogással. Szerencsétlen, feleli Bólyai Farkas. A tegnap is elvert bottal, folytatja az asszony. Bolond az, szólt Bólyai Farkas. Bolond és beteg, mindkettő. Hol az egyik jön rá, hol a másik. Öli magát azzal a ki tudja milyen munkával. Már annyi a telehért papír a házába, hogy nem sokára ki kell költöznünk, mert nem férünk el tőle. De ő csak ír tovább, számol és ír. Tegnap is minden ok nélkül nekem rontott, és ütött. Ilyenkor menekülni kellene előle, szólt Bólyai Farkas. Én nem szaladok. Nem félek tőle. Visszaütöttem. Amint ezt mondja Orbán Rozália, keskenyre húzódott száján elszántság ül. Milyen hervadt száj. Bólyai Farkas megdöbbenve néz rá. Mivel indokolják a szebeniek az elutasítást? Kérdezi hirtelen, hogy elterelje a szót. Azt írták, hogy császári tiszt nem vehet el olyan nőt feleségül, kivel törvényen kívül együtt élt annyi ideig, és gyerekei is vannak tőle, mondja az asszony keserű gúnnyal. Akkor is meg kell esküdnetek. Jánosnak kötelessége ez, feleli Bólyai Farkas. Hirtelen felötlött Bólyai Farkasban a vágy, hogy jóvá tegy azt a régi hibáját, amilyen döbbenetesen kerekedett most ki előtte. Én nem akarom, nem engedem, feleli Orbán Rozália dacosan. Miért? Miattam ne veszíts el a nyugdíját, akkor kitartja el a gyerekeit, miből? Folytatta az asszony. Én, mondja Bólyai Farkas. Késő, feleli Orbán Rozália. Hangja most kemény, érzik belőle a titkolt dű és az elkeseredés. Bólyai Farkas megadóan áll az asszony előtt, szótlanul. Nem, nincsen csöndes alkony. Nem lesz csöndes alkony életének. Orbán Rozália elmegy, Bólyai Farkas görnyedden lépked szobájában. aztán hosszú sóhajba fullasztva tépelődését, írásokat szed ki íróasztalának felső fiókjából, belemártja a tollat a kalamárisba, és ír. Írja végrendeletét. Emlék se legyen, hanem ha valaki egy pólynyik almafát ültet a ház elejébe, a gyümölcsét szedőktől, vagy róla oltóktól, vegye köszönetét. Ő nem vár köszönetet. A siker csalfa reményei sem csábítják már. Kicsi siker, kicsi ország. Meg kell elégedni ennyivel is. Néhány szép nap, néhány jó baráttal, aztán tovább mennek a dolgok. Minden elvesztés csak tetsző, és újulva jön elé. Sokat elvehet az Isten, de magát mindig meghagyja. Gaussnak több jutott, és ő sem elégedett. Előveszi Gauss legutóbbi levelét, megint olvassa. Megengedem, hogy ugyanaz a sors, amelyet oly nehezen viseltem és viselek, még most is, némelyeknek sokkal könnyebb lett volna, de kedélyvilágunk és énünkhöz tartozik, létünk teremtője adta nekünk, azon csak keveset tudunk változtatni. Így szólt Gauss, ki ott fönt van a dicsőség tornyában, s mindazt, mi földön kapható rangban, hírben elért. Nem úgy, mint ő, kinek csak a vásárhelyi katedra jutott, s nagy művében, a tentámenben, avas szalonnát csomagol a kollégium kantinosa. Kicsi város, bocskoros emberek, barmok bőgése, nagy bánatos erdők borulata. Írbójai farkas, fogy a tinta a nagy kalamárisból. Ó, mennyi tinta kifogyott már abból, ha most hirtelen kiömlene itt. Talán az egész nagy közt elöntené. Alkonyodik. Az ablak előtt száradtan mozdul az akácfa. Az őszi szélben. Megmaradt levelei sárgán peregnek le a sárba. Ősz van, november. A kert is kihűlt már. A varjak kárognak. Ősz van. Alkonyodik. Kívül, belül.